Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséret első versét, amely így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Énekeljük tovább a 165. dicséretünk első kettő versét. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. Kész az én szívem, Istenem, hadd énekeljek és zengedezzek lelkemből. Ébredj föl, lant és hárfa, hadd keltsen föl a hajnalt. Magasztallak téged a népek között, Uram, zengedezek neked a nemzetek között, mert nagy a kegyelmed, fölülmúlja az egeket, hűséget pedig a fellegekig ér. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban mi is csak azt tudjuk mondani, hogy nagy a te kegyelmed, és köszönjük, hogy ebből a kegyelemből megtapasztalhattuk a te szeretetedet, oltalmadat. Köszönjük, hogy még összetudunk jönni a te igéd körül, hogy átélhetjük jelenlétedet, de tudjuk, Urunk, azt is, hogyha adott esetben egy templomban nem tudnánk megjelenni, a lakásunkban is hozzád lehet fordulni, megszólíthatunk téged, kinyithatjuk az ígét, és megtapasztaljuk, hogy szólsz hozzánk. De köszönjük, hogy most még együtt, mint gyülekezet kereshetünk, figyelhetünk a szavadra, emelhetjük föl a szívünket, mert jó itt megtapasztalni, hogy te gyógyítod szívünket, lelkünket, testünket, mert hatalmasabb vagy minden betegségnél, fenyegetettségnél. És köszönjük, Urunk, hogy így most erősíted a mi hitünket is. Hadd tudjunk egyre jobban rád figyelni, és ne engedd, hogy bármi kitegyen téged a mi szívünkből, a gondolatainkból, hanem hadd tudjunk mindent átengedni neked, hogy te töltsd be gondolatainkat, szívünket, hogy tudjuk kérdezni, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hogy ezáltal is egyre jobban dicsőítessék a te szent neved. Kérünk így, hogy szent lelked által áld meg most az igére való figyelésünket, és töltsd fel a mi szívünket a te lényeddel, a te jelenléteddel, békéddel, szereteteddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol korintusiakhoz írott első levele 11. fejezetének első versét, majd a 17. verstől a 26. versig terjedő szakaszt olvasom. Tehát a korintusiakhoz írott első levél 11. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Legyetek az én követőim, mint én is Krisztusé. A 17. verstől pedig ezt rendelem el, és nem dicsérlek benneteket, mivel nem javatokra, hanem károtokra gyűltök össze. Mert először is, amikor összegyűltök a gyülekezetben, úgy hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy meghasonlások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Amikor tehát összegyűltök egy helyen, nem az Úr vacsorával éltek, mert mindenki a maga vacsoráját veszi elő az evésnél, és az egyik éhezik, a másik pedig dőzsöl. Hát nincsenek házaitok, hogy ott tegyetek és igyatok, vagy az Isten gyülekezetét vetitek meg és megszégyenítitek azokat, akiknek nincs. Mit mondjak nektek? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret. Hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta. E pohár az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvéreim! Ezek a fejezetek, amiket az elmúlt napokban és most is olvasunk a korintusi levélből, hát nehezek, de inkább kemények. Ugye olyan dolgokat ír az apostol, mint most is, hogy ugye nem dicsérlek benneteket, mivel nem javatokra, hanem károtokra gyűltök össze. Ugye tehát már eleve az, hogy így kezdi, nem dicsérlek, mert van egy keménység, rámutat arra, hogy ő most itt határozottan helyre akarja tenni a gyülekezetnek az életét. Persze erre azért van szükség, mert problémák történtek, eltértek attól az úttól, amelyre Pál állította az ő lábukat. De Pál nem csak fed, nem csak azt írja le, hogy nem dicsérlek, hanem korábban már olyat is leírt, hogy dicsérlek benneteket. Tehát az apostol olyan szépen kezeli az életet, észreveszi a pozitívumot, és azt meg tudja dicsérni, és észreveszi azt is, ami rossz. És azt nem dicséri, de arról is mer beszélni. És ez nagyon fontos útmutatás a számunkra is, hogy mindig így lássuk magunk körül az életet. Hogy merjük észrevenni azt, ami jó, és ami jó, azt ismerjük el, akár a mellettünk lévő életébe, akár egy közösség életébe, de ha valami nem jó, azt ismerjük vállalni. És merjük kimondani, hogy bizony ez eltért a biblikus gyakorlattól, nem úgy látjuk, mint ahogy Krisztusnál, és ezt helyre kell igazítani. És az apostol mindezt úgy teszi, hogy az első versben arra mutat rá, vagy azt kéri, hogy legyetek az én követőim, mint én is Krisztusé. Tehát mielőtt feddené őket, arról beszél, hogy legyetek az én követőim, kövessétek Jézust. Mert amikor a saját Krisztus követését eléjük vetíti, akkor tudja azt, hogy a korintusiak ismerik őt, és tisztában vannak azzal, hogy Pál apostolnak az élete Krisztusról szól. Nem magához hívogat, nem úgy mondja, hogy na engem kövessetek, azt tegyétek, amit én teszek, mert az a legjobb, hanem ahogy én követem Jézust. Tehát az ő követése gyakorlatilag bemutatja azt, hogyan kell megélni a Jézus Krisztussal való kapcsolatot, bemutatja Pálnak az élete azt, hogy az Isten országában hogyan kell élni. Tehát tulajdonképp ezt hangsúlyozza Pál, amikor azt mondja, hogy kövessetek engem, figyeljetek csak ide. Bemutatom nektek, hogy kell élni az Isten országába. Miért fontos ez? Hát azért, mert ugye a korintusiak is, meg minden ember, mielőtt Jézus tanítványává lesz, előtte másképpen él. Megvan a maga életvezetése, gyakorlata, sőt a korintusiaknak megvoltak a vallási szokásai. Vagyis Pál által hallottak először Isten kegyelméről, arról, hogy Jézusban Isten országa eljött ebbe a világba, de nem tudták, hogy milyen az, nem tudták abba, hogy kell élni, és azt mondja Pál, hát figyeljetek! Tehát az, hogy engem követtek, azt jelenti, figyeljetek, mert bemutatom, hogy kell élni az Isten országába. És ez nagyon fontos, hogy ugye bemutatom, megtanítom, ugye tudjuk akár szülőként, hogy amikor elkezdenek felnőni a gyerekek, és bizonyos dolgok után érdeklődnek, mit, hogyan kell csinálni, ugye legtöbbször úgy tanítjuk őket, hogy na gyere, velem fogd meg a kést, vetkezed be te is a kapát, gyere, csináljuk együtt, mutatom, utánozd, ahogy én teszem, és megtanulja, vagy a munkahelyen. Ugye, amikor valaki kezdő, tanuló, akkor nem azt mondják, hogy na csináld, hanem mellé állítanak egy tapasztaltabb szemét, aki megmutatja, mit, hogyan kell, vagy hogyan érdemes óvodába, iskolába a gyerekeknek egy-egy dolgot elmagyarázni, hogy kell velük foglalkozni, miként keltsék fel a figyelmüket. Tehát mindent meg kell tanulni. És Pál így áll oda a gyülekezet elé, figyeljetek, bemutatom nektek, hogy milyen is az Isten országa, és hogy kell benne élni. És amikor ezt így Pál leírja, tulajdonképpen elénk jön egy nagykövetnek a képe. Pál úgy éli meg Isten országát, hogy ő annak a, mondhatnánk így, utazó nagykövete. Ugye szoktunk ma is hallani olyat, hogy például van egy híres sportoló, és akkor valamelyik szervezet, az ENSZ, vagy a UNICEF, a Nemzetközi Gyermeksegély Szervezet fölkéri azt a sportolót, hogy legyen az ő utazó nagykövete. És akkor azt jelenti, hogy amerre jár a világba, azt a szervezetet kell neki képviselni. Azt fogja bemutatni, meg úgy is kell élnie, hogy méltó legyen annak a szervezetnek a nevére. És Pál azt mondja, hogy a gyülekezet tagjai, a hívő emberek Krisztus nagykövetei ebben a világban. És ez óriási felelősség. És ezt végig kell gondolni, hogy tényleg én a mindennapokban Krisztust tudom-e felmutatni. Őt látják-e meg bennem és általam. És amikor engem látnak, ott van az emberek szívébe, hogy hű, hát az ő élete olyan más, mint például a szomszédomé. Ez is szomszéd, az is szomszéd, de különbség van, mert ő Jézust követi. És tudják-e azt mondani, én is szeretnék ahhoz a Jézushoz tartozni. Tehát az életünk fölkelti-e másoknak az érdeklődését Krisztus és az Isten országa iránt. Ezt jelenti nagykövetnek lenni. Bemutatom, beszélek róla, fölhívom az érdeklődésüket. Ugye, hogy ha melyik országból, Szlovákia, Magyarország, beszél róla, és hogy hű, hát szeretnénk megismerni. Hogy úgy tud beszélni annak a földrajzi helyeiről, hogy hú, azt mondja az idegen országnak egy politikusa, hát oda fogok menni nyaralni, mert úgy beszélt azokról, a tavakról, hegyekről, a népszokásokról. És milyen jó lenne, hogyha azt mondanák, hát mi az Isten országába megyünk, mert úgy beszélnek róla, hogy szeretném látni, kipróbálni, meg látom, hogy az életükben is valóság. És Pál életében látták, tudta, hogy ő nem csak beszél róla, hanem él is. Ismerték. Tudták azt, hogy Pál, ha börtönben van, akkor is ugyanolyan, mint amikor szabad, alázatos, szereti Jézust. Sőt, olyat mondott, hogy megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. És ha becsukták a börtönbe, akkor nem azon lázadozott, hogy na, szép kis Isten országa. Letartóztattak, börtönbe vagyok, azt még enni se adnak, hanem megtanultam, hogy tudok szűkölködni, bővölködni, mindennel meg vagyok elégedve. Vagy amikor ugye bántották, nem azt mondta, akkor én többet nem viszem a Krisztus sehova. Hát ha elmegyek egy helyre, és ott elfognak, pedig jót tettem, és megbotoznak, 39 botütést mérnek ki rám, hát akkor én ide többet nem jövök. Ugye, hanem újra ment. És dicsérte, és látták, hogy igen, az ő élete, bizonságtétele hiteles. És azért is mondja, hogy őt kövessék, ő ráfigyeljenek, mert látja, hogy ebben a gyülekezetben azért vannak problémák. És ezeket a problémákat szeretné rendezni. Mi is volt a probléma? Onnan indul az egész, hogy amikor, de ezt már szerintem említettük is, hogy amikor Pál viszi az evangéliumot például Korintusba, akkor ennek a városnak a lakói hallanak az Úr Jézusról, de tudnunk kell, hogy ebben a városban rengeteg rabszolga élt. A többségük kikötőben volt, rakodómunkás vagy hajóevezősök lent a hajó alján végezték a munkájukat, és a rabszolgának az élete az nagyon kemény volt, emberszámba se vették őket, és ha mondjuk esetleg ez a rabszolga egy olyan gazdánál volt alkalmazásban, vagy olyan gazda tulajdona volt, aki kicsit emberségesebb, és adott nekik egy kis szabadidőt, hogy mozoghassanak, lehet, hogy kimentek a városba, de voltak megkülönböztetett helyek, ahova nem mehet a rabszolga. Nem közelítheti meg a szabad embert. És nem kell messze menni, ugye még a 20. században, Amerikában, még a 60-as években is volt olyan, hogy ki volt jelölve. Fehérek busza, feketék busza. Tehát ez is úgy működött, ugye Korintusban, hogy nem fehérek meg feketék, hanem szabad meg rabszolga. És ezek nem keveredhettek, vagy hogyha olyan esemény volt a városban, külön meg volt a szektor a rabszolgáknak, külön a szabadoknak. Ez azért lényeges, Mert amikor Pál viszi a Krisztusról szóló jó hírt, és emberek átélik az ő drága kegyelmét, megtapasztalják, hogy Jézus szereti őket, megbocsátja a bűneiket, és új életet lehet kezdeni, szabadok, meg rabszolgák is Jézus tanítványai lesznek. És amikor belőlük egy gyülekezet alakult, hát ezek a rabszolgák meglepődtek. Mert arra számítottak, hogy ha majd egy zárt helyen alkalmat tartunk, ott is meg lesz a rabszolgák szektora, meg a szabadok szektora. Szép lesznek választva. És nagy meglepetésükre nem különböztették meg őket. Nem ültették külön, hanem a szabad azt mondta, megölelve a rabszolgát, gyere testvérem, érted is meghalt a Krisztus. Ledöntötte a válaszfalakat. Elfogadlak, szeretlek, te szal rabszolga vagy, én szabad, de mind a ketten Krisztuséi vagyunk. Tehát ez egy óriási jelentőségű dolog volt, hogy a gyülekezetben, Isten országában olyat éltek meg a rabszolgák, a szegények, elnyomottak, amit a társadalomban nem. És itt jött aztán a gubanc, amikor egy idő után újabb személyek jöttek a gyülekezetbe, és ők úgy gondolták, hogy igen, Krisztust követjük, de bizonyos szokásokat, bizonyos gyakorlatot a társadalomból átmenthetünk a gyülekezetbe. És ezek elsősorban jobbmódú keresztények voltak, tehát nem rabszolgák, szabadok, jómódúak voltak, és megszokták, hogy nekik kiváltságaik voltak addig a társadalomban, és ezt be akarták hozni a gyülekezetbe. És Pál azért írja, hogy nem dicsérlek benneteket, mert nem javatokra gyűltök össze, hanem káratokra. Ez is nagy dolog, hogy azt írja, hogy káratokra gyűltök össze. Hát a gyülekezeti alkalomnak pont arról kell szólni, hogy a javunkra válik. Azért, amikor hallgatjuk az Isten igéjét, akkor megtörténik, hogy az életem gyógyul, rendbe jön, a hibáimra rámutat az ige, és azon korrigál, a bűneimtől megtisztít, a másik ember testvérem lesz, tehát javamra válik, hogy itt vagyok, és Pál azt mondja, hogy nektek károtokra van. Miért? Mert már nem így jöttek, már nem testvért láttak egymásban, már nem örültek, hanem csak magukra gondoltak. Hogy mutatkozott ez meg? Úgy, hogy ugye ott egy Isten tisztelet az hosszabb idő volt, több óra, vagy akár a fél napot együtt töltötték. Hallgatták a bizonságtételeket, igen magyarázatokat. Ezért kialakult egy olyan gyakorlat, hogy mivel hosszú időt ott töltenek együtt, hát mindenki vitt otthonról ennivalót. Ugye egy idő után megéheztek, és hogy ne kelljen ezért hazamenni, ne kelljen a közösséget megszakítani, ezért mindenki vitt otthonról ennivalót, és amikor befejeződött mondjuk így az igei rész, amikor már nem a Bibliával foglalkoztak, nem énekeltek, megéheztek, azt mondták, jó, most eljön az étkezés ideje. Olyan svéd asztalszerűen oldották meg, mindenkinek az ételét fölpakolták egy asztalra középre, és amikor eljött az étkezési idő, akkor mindenki odament, és abból vett, amiből akart. És annyit bevett, amennyit akart. És ugye például a rabszolgáknak ez nagy öröm volt. Hogy volt olyan alkalom, amikor tényleg annyit tehetett, hogy jól lakjon. És olyan dolgokat fogyaszthatott, amire addig esélye nem volt. Mert nem nézték, hogy ki mit eszik. Ott volt a sült malac, amit egy jó módú vitt, és megehette a rabszolga. Ilyen a társadalomban nem létezett. De az ördög megrontotta. Az ördög azt mondta egy idő után, hogy figyeljetek, hát azért már mégis ilyet. Meg tudjátok, amikor még pogányok voltunk, az áldozati lakomán mi külön étkeztünk, mindenki a magáért fogyasztotta, nem osztottuk meg a szegényekkel. Hát itt is így kell csinálni. Ne hallgassatok ti Pálra. És kialakult egy ilyen hogy már nem várták meg a szegényt, a rabszolgát. Ugye a rabszolga nem biztos, hogy akkor mehetett, amikor kezdődött az Isten tisztelet, amikor elengedte a rabszolgatartó. De előtte megvárták őket, és tudtak együtt lenni. És együtt lenni is. Eljött az az idő, amikor már nem várták meg, hanem azt mondták, jó, mi amit hoztunk, mindenki vegye a magáét és együnk. És egy ilyen pogány áldozati lakomához kezdett hasonlítani, és nem Isten tisztelethez, és nem úrvacsorához. Azt mondták, igen, hogy lássa mindenki, hogy nekem milyen jól megy. Tehát arról szólt, én ezt vittem, és lát, hű, te neked telik erre? De ez nem Krisztusi. Ez nem Krisztusi, amikor befuragszik a gyülekezetbe a világnak a gyakorlata. És Pál ezért mondja, hogy károtokra gyűltök össze, ezért nem dicsérlek titeket, sőt szakadások vannak. De tulajdonképpen pozitívan értékeli a szakadás, mert ez azt jelenti, hogy nem ért ezzel a rossz gyakorlattal mindenki egyet. Hanem vannak, akik Krisztusra figyelnek, észreveszik, hogy ez így nem jó, és szóvá is teszik. És ez fontos, hogy amikor Krisztus követő emberek látják, hogy valamiben eltértünk az igétől, eltértünk Krisztustól, akkor azt merjük szóvá tenni. Merjük azt mondani, hogy Jézustól nem ezt látjuk. Ő nem közösített ki senkit, nem fordult el senkitől, nem magára gondolt. Ugye olvassunk olyat, hogy Jézus sok ezer ember körülveszi, hallgatja a tanítását, ő pedig közben meggyógyítja a betegeiket. És észreveszik, hogy ezek az emberek megéheztek. Ott vannak már egész nap, és messze mennek majd haza, mi lesz velük. És akkor Jézushoz mennek a tanítványok, hogy küld el őket, Uram. És azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. És akkor ottan dadognak, hogy honnan is, vagy mit csináljunk, és megkérdezi Jézus, és mitek van? És akkor mondják, hogy van néhány kenyér, néhány hal, hozzátok ide, és nem azt látjuk, hogy előbb Jézus leül, megeszi az ennivalót, vagy eszik belőle, hanem mindjárt hálát ad, megtöri, és adja a tanítványoknak, azoknak tovább, az ott lévő embereknek. Tehát Jézus is ezt mutatta, hogy nem magát teszi az első helyre, hanem azokhoz fordul, akik ott vannak körülötte, akik keresik az Istent, keresik az ő igazságát. És ebben a gyülekezetben ez a rend, ez fölborult, és Pál azt mondja, hogy ez így nincs rendben. És vannak, akik ezt látják, szóvá teszik, és ez fontos, hogy vegyük észre, hogyha a világból rossz dolgok szűrődnek be az egyházba. Nem kell mindent elfogadnunk. Mert épp az, hogy lássuk meg igei alapon, hogy igen, addig jó, hogy az egyház benne van a világban. Hát az a feladata, hogy képviselje Krisztust. Az az egyház feladata, hogy látszódjon, hogy van különbség az egyház meg a világ között. Az a feladat, hogy a hajó ússzon a vízen, és addig nagyszerű. De amikor a víz kezd belemenni a hajóba, beszivárog egy repedésen, az már nem jó. És ugyanúgy, hogyha a hívő ember életébe, meg az egyház életébe beszivárog kívülről a rossz, az nem jó. Arra nem kell azt mondani, hát igen, modern időket élünk, hanem a szóvá kell tenni, azon változtatni kell. És Pál erre mutat rá, a változtatás, vissza kell térni ahhoz, amit az Úrtól kaptunk. Így mondja, én az Úrtól kaptam, hogy amit közöltem veletek. Tehát rámutat, hogy igen, ő amit továbbad, azt nem ő találja ki, akár az úrvacsora szereztetési igét, amikor bemutatja, hogy így kell megélni Istennel, Jézussal a kapcsolatot, hanem arról beszél, hogy én ezt kaptam Jézustól. És lehet, hogy csodálkozunk, hát Pál nem volt tagja a 12 tanítványnak, de később, amikor őt Jézus megszólítja a damaszkuszi úton, egy olyan kapcsolat alakul ki közte és Jézus között, hogy érzékeny arra, amit mond az Úr, és nyitva van neki mindig a keze, és el tudja fogadni, amit mond neki Jézus. És ez olyan jó, hogy egyrészt, hogy nem csak az apostoloknak ad dolgokat, útmutatásokat, új gondolatokat Jézus, hanem például annak is, akit később szólít meg, aki ellensége volt. És ez azt jelzi nekünk is, hogy menjünk bátran hozzá, kérjük tőle, keressük őt, várjuk, hogy töltse meg a szívünket, nyújtsuk ki a kezünket, hogy tegyen bele táplálékot, üzenetet, adjon útmutatást, mert nem csak a lelkésznek, a teológusnak ad, hanem mindenkinek, aki őt igazán keresi. És ugye Úrtól kaptam, amit közöltem veletek. Ez is egy nagyszerű, hogy Pál tudja, az Úrtól kaptam, mire kaptam, hogy adjam tovább, azt mondja, amit közöltem veletek, vagy amit nektek át is adtam másik fordítás szerint. Tehát ez is lényeg, hogy azért ad nekünk az Úr, azért tölti meg a kezünket, hogy azt adjuk tovább. Akár anyagiakban, akár igében, gondoskodásban, szeretetben, amit tőle kapok, amit megértettem, azt adjam tovább. Azt mondjam el, hogy igen, ezt tette velem az Úr. És olyan jó, ahogy leírja, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret. Ugye, tehát az úrvacsora az ő haláláról szól, arra mutat rá. Mindig annak kell eszünkbe jutni, amikor a kenyeret kézbe vesszük, és nem csak úrvacsorakor, hogy az Úr Jézus meghalt értem. És akinek ez a gondolat betölti a szívét, annak mindig hála lesz az ajkán. Az meg tudja köszönni, mert Jézus is mit csinált? Hálát adott a kenyérért. Majd aztán adta a tanítványoknak. Tehát fontos, hogy lássam, amit én kaptam az Úrtól, vagyis azt lássam, hogy mindent tőle kaptam. Az ételt, a ruházatot, mindent, amivel rendelkezem, tőle kaptam a fiút, tőle kapom a bűnbocsánatot, és ez azt jelenti, hogy hála van a szívemben, megköszönöm. És úgy élek vele, hogy tudom, én ezt kaptam. Mit van, amit nem kaptál volna? Ugye ezt is Pál írta, és nem sokkal korábban olvastuk, hogy mindent tőle kaptam. És ez megőriz attól, hogy beleessünk ebbe a hibába, mint itt, hogy hát ez az enyém, és lássa mindenki, hogy mi van nekem. Hanem tudom, kaptam, és hálás vagyok, és ha kell, megosztom. És adja az Úr, hogy így tudjuk mi is mindazt, amit ad, megköszönni, az élelmet, a kenyeret, tudjunk imádkozni, és gondoljunk azokra, akiknek nincs. Ez is így megragadott, hogy megszégyenítitek azokat, akiknek nincs. Ugye a rabszolgáknak nem volt. És amikor már a magukét vették elé, az azt jelentette, hogy jött az a rabszolga azzal az örömmel, hogy ott a gyülekezetben ember vagyok, testvér vagyok, érték vagyok, ott megosszák velem a sajátjukat, mert nekem nincs, és akkor belép, és kiderül, hogy már mindent megettek. És akkor rá kell döbbennie, hogy mégiscsak rabszolga vagyok. Már itt is. És hogy nekem semmi nincs, én nincstelen vagyok. Hát micsoda megszégyenülés, jön örömmel, hogy Krisztus közösségébe egy nagy érték, ajándék vagyok, és ezt meg tudom tapasztalni. És jó nekünk is hálás szívvel megköszönni, ami van, de soha ne feledjük el, hogy vannak olyan emberek, akiknek nincs. Ma is. Ezen a világon vannak olyan emberek, akiknek nincs. Nincs mit enni, nincs mivel ruházkodni. És ma is sokan halnak éhen. És amikor az étel felé, az anyagi dolgok felé fordulunk, ez mindig jusson eszünkbe. Valakinek nincs. Nekem van, hálát adok, és felelősen bánok vele, és ha tudok, segítek annak, akinek nincs. Mert ez a Krisztusi. Krisztus is adott, sőt, önmagát adta. És aki átéli, hogy kap, az tud adni. annak lesz az élete hálás. És adja az Úr, hogy mi is ezt így megtapasztaljuk, és meg tudjuk élni. Imádkozzunk! Urunk, hálás szívvel köszönjük, hogy testi és lelki táplálékban egyaránt részesítesz bennünket, hogy úgy tudtunk mi ide eljönni, hogy itt adsz nekünk ígét, üzenetet, mert gondod van ránk, mert szeretsz bennünket és értéknek tartasz. De megköszönjük, Urunk, azt is, hogy úgy tudtunk ide jönni, hogy elfogyaszthattuk a reggelinket, volt mibe felöltözni, hogy megőriztél minket betegségektől. Olyan jó, hogy láthatjuk, tudhatjuk, hogy te hatalmasabb vagy a járványnál is. És ha valaki ebben megbetegszik, te meg tudod gyógyítani. És ezért vedd ki a szívünkből a félelmet, a csüggedést, és add, hogy ne rossz gondolatok legyenek bennünk, ha ne talán megbetegednénk, hanem higgyük, tudjuk, hogy te meg tudsz gyógyítani. Hogy nem kell félnünk, hanem az adott helyzet is lehet bizonságtétel rólad. Mert néha, Urunk, megpróbálod az életünket egy-egy betegséggel, nyomorúsággal, váratlan helyzettel, de ez azért történik, hogy meglássák az emberek, hogy mi hozzád tartozunk, és másképp éljük meg azt a problémát. Vagy ahogy láttuk, Dávid templomot akart építeni, Uram, és te azt mondtad, hogy ne építs templomot, nem te fogsz. És Dávid alázattal elfogadta. Nem lázongott, és nem ment, és annak ellenére templomot épített, hanem elfogadta a te kezedből, hálát adott és imádkozott. Dicsért téged! Mennyivel másabb volt ez, mint ahogy előtte Saul viselkedett, amikor faragott követ, emlékoszlopot állított magának, hogy mindenki tudja, ki az a Saul, mit tett. Dávid pedig alázattal lemond a tervéről, elfogadja a nemet is. Uram, add, hogy így világítson az életünk, hogy el tudjuk mi is fogadni adott esetben a tőled való nemet, legyen a szívünkben mindig alázat, és mutassunk rád. Eléd visszük, Uram, a betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket. Kérünk, hogy ha tudjanak rád tekinteni, tőled segítséget várni, és éljék át szabadításod, gyógyításod, a tőled való üdvbizonyosság örömét, hogy tudjuk, hogy e földi pályánk végeztével is hozzá fogunk menni, mert te a kereszten elvégezted, hogy megbocsátassanak a bűneink, hogy örök életünk lehessen, add, Urunk, hogy ez felragyogjon, és elfogadjuk, és el tudjuk mondani a bűneinket, hogy ezáltal átéljük a te kegyelmedet. Így visszük eléd a családokat, gyermekeket, fiatalokat. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik várják akár otthon, hogy felgyógyuljanak. Hálát adunk, Urunk, hogy vannak, akik megtapasztalták a te kegyelmedet, szeretetedet. Eléd visszük a szenvedélybetegeket, adj nekik szabadítást, de könyörgünk népünkért, egyházunkért, és ezért a világért is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kérdezem testvéreim, ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten a hétközi alkalmakat is megtartjuk, tehát kedden és csütörtökön 6-tól lesz istentisztelet, vasárnap 10:30-tól, hiszen 50 főig lehet templomokban összejönni az eddigi intézkedések megtartása mellett, tehát továbbra is lesz istentisztelet, amennyiben esetleg erről másképp döntenének, azt arról mindenki fog majd tudni. De reménység szerint így tarthatjuk tovább az alkalmakat, és erről nem változtatunk. Adakozás is történt, egy nőtestvérünk Isten dicsőségére 20 eurót adományozott. Hirdettem még, hogy továbbra is lehet adakozni a Barsi Egyház megye területén elhunytott Árpád tiszteletes úr özvegye és gyermekei megsegítésének a céljából. Az adományokat a pénztárosunknak, Vangel Gabrielának lehet átadni, és majd aztán egybe fogjuk átutalni az egyháznak a számlájára. Befejezésül a már megkezdett énekünket, a 165. dicséretünknek az utolsó versét énekeljük, Jöjj és lakozz bennem.
Lassul, laborulva.